Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, háborús retorika, kampánypszichózis és valós biztonsági kockázatok. Hol húzódik a határ a politikai kommunikáció és a tényleges fenyegetések között? Az elmúlt időszakban Magyarországon felerősödtek azok a narratívák, amelyek a háború és a terror veszélyével riogatnak, ez átgyűrűzött Erdélybe is, miközben a térségünkben valóban két konfliktus is zajlik, Ukrajnában és a Közel-Keleten, de mennyire megalapozottak ezek a félelmek? Milyen hatással van mindez a társadalomra, és hogyan alakítja Európa biztonsági gondolkodását, biztonságpolitikai percepcióját? Erről beszélgetünk a mai naprakészben Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
A Fidesz nagyon magas fokozaton pörgette a háborús és terrorveszéllyel való riogatást, kampányriogatást. Ennek az lett az eredménye, hogy a Magyar Péter győzelme után az erdélyi magyarok egy része már is elkezdett attól tartani, hogy a férfiakat tömegével fogják háborúba vinni. Mi van a kampánycélú kommunikációs spirál mögött, vagy másképp kérdezve, mekkora a valóság alapja ennek a hírnek?
Én kétfelé választanám a dolgot, először arra talán, hogy mi van mögötte. Két dolog van mögötte. Egyrészt az, hogy mivel feldolgozhatatlan a mennyiségű információval szembesülnek az emberek, az átlagember, ezért hajlamos érzelmi alapon dönteni politikai kérdések kapcsán, és érzelmileg befolyásolható leginkább. Másrészt az a régi felismerés, hogy a válságos helyzetekben a társadalom mindig a kormánytól várja a megoldásokat, és ebben és ilyen helyzetekben jobban is hajlandó támogatni a kormányzatot, mint a nem válságos helyzetekben. A kormányok ezért régóta szeretnek megmenteni bennünket, vagy megmenteni a társadalmakat, illetve olyan helyzeteket vetíteni a társadalmak elé, hogy ők azt gondolják, hogy meg kell menteni őket. Ezt világosan lehet látni legutóbb talán, ami nagyon erősen megmutatta ezt a 2001. szeptember 11-i terrortámadást. A szociológusok nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogy tulajdonképpen a terrortámadás az, hogy kilőtte az akkori amerikai elnök népszerűségét. Máig nem tudta senki hát megdönteni ezt a népszerűséget. Holott egyébként George W. Bush, nem mondhatnám azt, vagy szakmai szempontból nem biztos, hogy olyan nagyon jól kezelte azt a helyzetet, de egész egyszerűen ez a reakciója gyakorlatilag a társadalmaknak. Ezt a mechanizmus szerintem 22-ben Magyarországon is megerősítette az, hogy a Fidesz kétharmados győzelmet aratott, tulajdonképpen 3 hónappal az orosz-ukrán háború eszkalálódása vagy kitörése után. Szerintem most ehhez akartak visszanyúlni, de a társadalmat most nem tudták meggyőzni erről. Az ugyanis nagyon fontos, hogy az, hogy mit tekint egy társadalom biztonsági helyzetnek, és mit tekint fenyegetésnek, az a politikai elit és a társadalom tagjai közötti bizonyos értelemben párbeszédként úgy szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen biztonságpolitikai párbeszéd, és gyakran vannak olyan helyzetek, hogy a politikai elit nem tudja meggyőzni egyébként a társadalmat, hogy amiről ő gondolja, hogy ez mondjuk hát egy válsághelyzet, vagy veszélyhelyzet, vagy biztonságpolitikai kihívás, azt a társadalom nem tekinti annak. Ami a valóság alapját illeti, ott két dolgot hadd mondjak. Egyrészt az ukránok nagyon sok mindent kértek. Kértek pénzt, kértek fegyvert, kértek diplomáciai támogatást, de soha senkit nem kértek arra, hogy menjen oda és helyettük harcoljon. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Tehát ilyen igénye nincsen az ukránoknak. Az ukránoknak arra van igénye természetesen, hogy amennyire csak tudjuk, vagy amennyire csak tudja Európa és az Amerikai Egyesült Államok támogassa őket. A másik nagyon fontos dolog, hogy én nem magam történészként nem nagyon emlékszem olyan helyzetre sem, amikor egy-egy ország mondjuk úgy, hogy belesodródott a háborúba. Nem szoktunk a háborúba belesodródni, a háborúba két módon tudunk belelépni, vagy megtámadnak bennünket és védekeznünk kell, vagy pedig a politikusok úgy döntenek, hogy belépünk egy háborúba. Természetesen utólag a történészek el szokták mondani, hogy olyan helyzet volt, hogy ez volt a természetes, vagy milyen kényszerítő, vagy milyen motiváló tényezők segítették ezt elő, de a háborúkról mindig a politikusok döntenek. Ezért én azt gondolom, hogy Európában senki nincs ma olyan politikus, beleértve egyébként Magyarországot, beleértve akár Portugáliát, aki abzon gondolkodna, hogy bármilyen formában belelépjen az orosz-ukrán háborúba. Ezt nagyon sokszor kijelentette a NATO, nagyon sokszor kijelentette az Európai Unió. Szerintem ez nem áll fenn. Tehát ennek a valóság alapja nagyon csekély.
Van az orosz-ukrán háború, és itt van a közel-keleti háború is. A kettő közül melyik érinti közvetlenül vagy közvetlenebből a térségünknek a biztonsági helyzetét? Most itt nem a belesodródás, hanem a térségnek a biztonsági helyzetét.
Ez egy teljesen más kérdés. Valóban van két háború, az orosz-ukrán és a közel-keleti háború. Mind a kettő érinti a térségünket, de mind a kettő másként érinti. Az orosz-ukrán háború az tulajdonképpen a kelet-közép-európai térség mellett zajlik. Jó lehet azért itt nagyon fontos látni a távolságukat és érzékelni azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk Harkivban lakik valaki és elmegy a másik oldalra Lvivbe vagy Lembergbe, akkor majdnem annyit utazik, mint mi Brüsszelbe, vagy mondjuk Franciaországba. Tehát iszonyú nagy távolságok vannak Ukrajnán belül, mert Ukrajna egy hatalmas ország. De ettől függetlenül tény, hogy az orosz-ukrán háborút a kelet-közép-európai társadalmak és politikai elitek túlnyomó többsége egy nagyon komoly veszélynek tekinti a saját biztonsága szempontjából. Elsősorban azért, mert a többség nem szeretné, ha Oroszország közvetlenül határos lenne vele, vagy pedig nem szeretné, ha valami olyan politikai rendszer jönne létre Ukrajnában, mint mondjuk van Belarusban. Mert ezt a saját biztonságára nézve gyakorlatilag fenyegetésnek tekinti. Ennek megfelelően erre a kihívásra a saját haderejének az erősítésével válaszol, már elég régóta, egyébként 2016 óta tulajdonképpen Európában, de Kelet-Európában egyértelműen mindenki haderült fejleszt, beleértve minket is egyébként, tehát mondjuk Magyarországot, de Romániát, Lengyelországot is. Az kétségtelen tény, hogy más és más motivummal csináljuk ezt. Nagyon sokan a többség az orosz fenyegetésre, például Magyarországon a korábbi kormány a szuverenitásra hivatkozva csinálta ezt, de döntően mindenki erősíti a képességét. Elsősorban azért, mert olyan elrettentő képességre akar Európa szert tenni, ami elrettenti mondjuk Oroszországot attól, hogy bármely európai országot, vagy NATO tagországot, vagy Európai Uniós országot megtámadjon, vagy eszébe jusson megtámadni. Szerintem ezt kell látni ebben az orosz-ukrán háború fenyegetésben. És amikor az Európai Unió arról beszél, hogy fel kell készülnie egy Oroszországgal szembeni háborúra, akkor nem arra gondol, hogy az Európai Unió fogja megtámadni Oroszországot, hanem egyértelműen arra gondol, hogy azt kell megakadályozni, hogy Oroszországnak eszébe jusson az Európai Unió bármely tagját megtámadni. Ami a közel-keleti háborút illeti, ott sokkal inkább áttételes szerintem a hatása, de nagyon érzékeny területet érint, tekintettel arra, hogy Európában az energiaellátás, az energia átmenet, az orosz energiáról való leválás, És általában az energia biztonság az egy nagyon kényes kérdés. Kelet-Közép-Európában pedig még inkább kényes kérdés, elsősorban azért, mert az orosz energiáról való leválás elsősorban Kelet-Közép-Európát érintette, és a kelet-közép-európai országokat érintette, és érinti. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb. De nem jelent katonai értelemben fenyegetést, hanem sokkal inkább a gazdaság biztonságát, az energiabiztonságot érintő kihívásként kell tekintenünk a közel-keleti háborúra és a hormuzi szoros lezárására, illetve hát arra, hogy Irán ugye részben a blokkáddal, részben pedig az olajtermelő monarchiák elleni támadással válaszolt az izraeli-amerikai támadásra.
És akkor térjünk vissza a kampánypotméternek a tekergetéséhez. Ugye szó volt arról, hogy háborús meg terrorveszélyt kiáltva kampányolt a Fidesz Magyarországon, tehát folyt a rémhírterjesztés és a háborús uszítás, amelyre sokan felültek Erdélyben is, és ismétlem, amit az első kérdés kapcsán is megfogalmaztam, hogy a Tiszának a győzelme után az erdélyi magyarok egy része már is elkezdett attól tartani, hogy tömegével fogják a férfiakat háborúba vinni. Jelezte Tálos úr, hogy szó sincs erről, de a rémhírterjesztésnek akkor valamilyen szintű alapja volt, vagy semmi, ezt pusztán kampánycélú kommunikáció, ennyi, leszögezhetjük?
Én azt gondolom, hogy elsősorban kampánycélú. Ugye azt kell látni, a közel-keleti háború például két szempontból okozhat nekünk problémát, a tapasztalatok alapján. Az első, ha mennyiben tömeges migrációt indít el, a második, amennyiben hasonlóan mondjuk az iszlám állam szíriai és iraki felemelkedésének idejéhez esetleg megnöveli a terrorista szervezeteket, illetve terroraktivitást Nyugat-Európában, ott azokon a területeken egyébként, ahol muszlim kisebbségek élnek, és ahol olyan társadalmi csoport van, ahol tulajdonképpen ezek a terroristák gyűjthetnek, vagy támogatókat, illetve elkövetőket tudnak rávenni a terrorcselekményekre. Én egyelőre a közel-keleti háborúban, a jelenlegi közel-keleti háborúban ezt a veszélyt nem látom. Ráadásul hadd tegyem hozzá, hogy amióta az Assad rendszer hát megbukott, azóta pedig tulajdonképpen még Szíria is kiesett abból a csoportból, vagy megszűnt olyan válságúcnak lenni, aminek az egyik eredménye volt ugye a 2015-16-os migrációs válság. Tehát én azt gondolom, hogy oda kell figyelni egy csomó mindenre, oda kell figyelni egyébként a tömeges illegális migrációra, de egyelőre a számok és a folyamatok nem azt mutatják, hogy nekünk ezzel most közvetlenül kellene foglalkoznunk, akár a terrorista szervezetekkel, akár pedig a tömeges migrációval. Ráadásul tegyük hozzá, hogy a terrorista szervezetekkel szembeni fellépésre és a tömeges migráció tulajdonképpen nem megfékezésére, de kezelésére is hát sokkal jobban fel vagyunk szerintem készülve, mint voltunk mondjuk szeptember 11-e előtt a terrorizmusra, vagy a 15-16-os migrációs válság előtt a tömeges migrációra. Én ezeket nem tekintem ma olyan kihívásoknak, amelyek közvetlenül fenyegetnék bármelyik országnak a társadalmát. Tény az ugyanakkor, hogy arra is érdemes felkészülni, hogy mi van akkor, ha az orosz-ukrán háborúban valami olyan átmenet, vagy egy olyan fordulat következik be, aminek eredményeként az ukránok kénytelenek lesznek, vagy az ukránok egy része esetleg ismét elindul Európa felé, de jelenleg ennek a veszélyét sem lehet látni, mert ugye azért azt tegyük hozzá, az orosz-ukrán háború az egy nagyon intenzív háború, de alapvetően én inkább azt mondanám, hogy egy helyi háború, abban az értelemben, hogy az oroszok 2022 májusa, vagy 2022 áprilisa óta az ukránok a területeknek nagyjából 3%-át tudták elfoglalni 4 év alatt. Ez azt jelenti, hogy olyan hatalmas nagy áttörésre nem igazán számol a biztonságpolitikai szakma és a katonai szakma se az oroszok részéről, és tegyük hozzá, se pedig az ukránok részéről. Itt inkább arról van szó, hogy mikor fárad el a két fél, és jut egy olyan pontra, amikor visszafogja ennek a háborúnak az intenzitását. Én azt gondolom, hogy ez a legreálisabb, amire lehet számítani, de ez nem jelenti azt, hogy az orosz-ukrán háború számunkra valami olyan katonai fenyegetést jelentene, amit aktuálisan kezelnünk kellene.
Tehát akkor kijelenthetjük, hogy ennek a háborús, vagy ebben a háborús pszichózisban a félrevezetés és az emberek manipulálása az nagyon hangsúlyosan jelen volt. Nem feltétlenül biztonságpolitikai kérdés, de a kampányhoz kapcsolódik és a témánkhoz kapcsolódik. Ön szerint lehet-e számítani arra, hogy amint arra a jelenlegi országgyűlésnek az elnöke Kövér László egy a Telexnek adott interjúban nyilván más kontextusban utalt, idézem, a félrevezetésnek, az emberek manipulálásának azért csak kellene valami gátat szabni, ha már erkölcsi gátja nincsen.
Ez abszolút egyetértek ebben Kövér Lászlóval, én is azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb veszély az a manipulálásnak a veszélye. De azért hadd tegyem rögtön hozzá, hogy pont a mostani választás, és erről beszéltem, ugye, vagy erről beszélgetünk abban a műsorban, a mostani választás pont azt mutatta meg, hogy azért a háborús manipulálás, vagy a háborús kommunikáció nem biztos, hogy képes hatni. Nem biztos, hogy képes, hogy olyan politikai támogatást szeretne szerezni egy pártnak, mert azt látjuk, hogy nem csak a kommunikáció, a politikai kommunikáció, ami hat az embereknek a politikai döntéseire. De tény, hogy az egyik legnagyobb problémának ma tulajdonképpen a biztonságpolitikai szakértők többsége azt látja, hogy nagyon könnyen manipulálható az egyén, és nagyon könnyen manipulálhatók a tömegek is. Ennek ma már fantasztikus technológiai vannak, vagy technikai és technológiai vannak, és hát ugye látni lehet, hogy gyakorlatilag olyan deepfake-eket, tehát olyan hamisított videókat tudnak létrehozni ma már AI-jal és a legkülönbözőbb dolgokkal, amiről nem tudja megállapítani a hétköznapi ember, hogy igaz vagy nem. És én is azt gondolom, hogy ennek valami fajta jogi gátat érdemes szabni. A problémát abban látom, hogy ezt mindenki elmondja, de mindenki csak az ellenfél táborára gondolja ezt a gátat. A saját táborán belül nagyon sokszor azt gondolja, hogy nekünk ezt lehet csinálni. Tehát itt a nagy kérdés az, hogy tud-e konszenzust egy politikai elit és a társadalom kötni abban, hogy ilyet nem használunk fel, és ilyet nem lehet felhasználni. Abban olyan helyzetben, amikor ennyire megosztottak a társadalmak, ennyire a politikai elitek ennyire meg tudják osztani a társadalmat és a politikai elitet, én elég szkeptikus vagyok abban, hogy ezeket az eszközöket ki tudjuk iktatni, de abban bízom egyébként, hogy jogilag viszont gátat lehet szabni, valószínűleg az első adandó alkalommal, amikor valakit lecsuknak azért, mert deepfake videókat készített, a többiek meg fogják gondolni azt, hogy ezt a ilyen típusú deepfake videókat legyenek ezek, mondjuk az egyénre sértők, vagy politikailag inkorrektek, de abban a pillanatban elkezdenek gondolkodni azon szerintem az mindenki, hogy érdemes ezekkel élni, vagy nem érdemes. Ezt úgy szoktam mondani, hogy a kínaiak nagyon sok, ezt a példát szoktam elmondani, hogy amikor a kínaiak fejlesztettek, akkor nagyon sok mindent egész egyszerűen elloptak a nyugati technológiákból. Oda vittek valamilyen nyugati technológiai eszközt, azt szétszették, és akkor összeraktak, és azt mondták, hogy ez nem lopás, mi csak megcsináltuk a saját Made in China-nkat. Abban a pillanatban, amikor a kínaiaktól is lehetett lopni, már bízőjelben abban az értelemben, hogy olyan fejlettek, mint a technológiákkal rendelkeznek, abban a pillanatban nekik is nagyon fontos lett, egyre fontosabb lesz az, hogy valamilyen megállapodás szülessen a technológia eltulajdonításával szemben. Én úgy gondolom, hogy a manipulálással kapcsolatban is lehet ilyen folyamat. Tehát abban a pillanatban, ha mondjuk mind a két tábor, vagy mind a két fél nagyon kellemetlennek érzi, akkor azt gondolom le lehet ülni, és el lehet beszélgetni arról, hogy akkor milyen határok között lehet felhasználni a manipulációt, és mit nem tekintünk manipulációnak, illetve mit tekintünk manipulációnak.
Tálas Péter a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban kampánycéllal előhozott háborús pszichózisnak nincs alapja, nem kell attól tartania egyetlen magyarországi magyar, vagy erdélyi magyarnak sem, hogy tömegével fogják a férfiakat holnaptól, vagy holnap utántól az orosz-ukrán háborúba vinni. De arról mégiscsak beszélnünk kell, hogy Európának a biztonsági percepciókon kell változtatnia, és van egy sürgető helyzet, ott vannak a külső fenyegetések, ott vannak a belső gyengeségek, és talán hozzájárul a háborús pszichózishoz az is, hogy az Európai Unió meghirdette a Safe védelmi programot, és hogy nem igazán tudjuk, hogy mi áll le mögött, csak azt, hogy hát fegyverkezik az Európai Unió, fegyverkezik Németország, fegyverkezik Franciaország, ugye Emmanuel Macron francia köztársasági elnök atomernyőről beszélt. Azt sem kell tagadnunk, hogy a kritikus infrastruktúra közelében történt drón incidenseknek a száma az 24 és 25 között a négyszeresére nőtt az elmúlt időszakhoz. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor a szakma azért aggódhat.
Kétségtelen, hogy oda kell figyelni, sőt, én is maximálisan egyetértek azzal, hogy meg kell változtatni a Európának a biztonságról való gondolkodását. Ha végignézzük az elmúlt 10-15 évet, azt látjuk, hogy Európa gyakorlatilag ilyen biztonságpolitikai sokkokkal szembesült. Az európai társadalmak biztonságpolitikai sokkokkal szembesülnek. Csak gondoljunk arra, hogy 2008-tól volt egy gazdasági válság, világválság, pénzügyi és gazdasági világválság. Gondoljunk arra, hogy jött az arab tavasz, gondoljunk arra, hogy az iszlám állam felütötte a fejét és megszerezte a hatalmat átmenetileg Irakban és Szíriában, hogy egy hatalmas nagy migrációs válsággal néztünk szembe, hogy Putyin elnök először elfoglalta és annektálta a Krím-félszigetet, majd 22-ben gyakorlatilag megtámadta, agressziót követett el Ukrajnával szemben, hogy 2019-ben volt egy Covid-válság. Tehát azt akarom mondani, hogy egy csomó olyan sok kérte az európai társadalmakat, ami a biztonságnak a legkülönbözőbb területeit gyakorlatilag előtérbe helyezte. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos változást idézett elő, nevezetesen azt, hogy ezekkel szemben a sokkokkal, vagy azokkal a kihívásokkal szemben, amik a sokkokat okoztak, azokkal szemben védekeznie kell az Európai Uniónak. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió gyakorlatilag olyan védelmi képességre kell, hogy szert tegyen. Ez lehet gazdasági képesség, ez lehet katonai képesség, ez lehet a hibrid fenyegetésnek a kivédésére alkalmas eszközök, metódusok, amivel a saját biztonságát erősíteni tudja. És ezt annál is inkább meg kell tennie, mert azt is látjuk, hogy közben pedig a világrend is változik, hiszen ezek a háborúk, amiket akár az ukrán-orosz háborúra gondolok, akár a közel-keleti háborúkra, ezeket mind-mind egy olyan világban indítják el a különböző hatalmak, ahol megváltozott gyakorlatilag az erőviszony, az eddigi nagyhatalmi viszony, és egyre inkább egy olyan világrendbe lépünk be, ahol a nagyhatalmak egy része érdekszférát akar magának létrehozni. Tehát azt akarok mondani, hogy egy ilyen helyzetben kellene Európának a saját biztonságpercepcióját is megváltoztatni, vagy a európai társadalmak biztonságpercepcióját megváltoztatni, illetve a képességeit is. Ez szerintem nagyon sok mindent magába foglal. A biztonság percepció terén én azt tartom a legfontosabbnak, hogy ma már nem elég, ha csak a politikai elit és a katonák gondolkodnak a biztonságról, hanem a társadalomnak is a saját biztonságáról, hát fogalmazunk úgy, hogy komolyabban kell gondolkodnia. Ha arra gondolunk, hogy egy internetes rendszer a legegyszerűbb számítógépen keresztül megtámadható, amit bárki használ, mondjuk valamilyen civil ember használ, akkor egy csomó olyan biztonságtudatos lépést kell elsajátítania, megtanulnia a társadalmaknak, amik eddig nem voltak. Hasonlóképpen gondolom egyébként, gondolok arra is, hogy vannak hibrid fenyegetések, az ön által említett drónincidensek száma valóban többszörösére nőtt. Ha innen nézzük, akkor meg kell tanulnia gyakorlatilag az európai társadalmaknak ezek a drónincidenseknek a gyors kezelését, mert ellenkező esetben a saját életünket fogják ezek a drónincidensek, a mindennapi életünket fogják úgy megzavarni, ami biztonságpolitikai kihívást jelent. De ezek nem azt jelentik, hogy ezek az incidensek, vagy ezek a kihívások nem kezelhetők, vagy ezekkel szemben nem lehet fellépni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy pontosan a magyarok szokták mondani, hogy jobb félni, mint megijedni. Ezt ha le akarom erre fordítani, akkor igenis, mindig végig kell gondolni biztonsági szempontból egy-egy társadalom, egy-egy ország helyzetét, és annak megfelelően lépéseket tenni, de semmiféleképpen nem gondolom, hogy ez bárkit feljogosít arra, hogy a valóságtól elrugaszkodott állapotokat vázoljon fel, és gyakorlatilag olyan hangulatot teremtsen, amikor az emberek aggódnak és állandó félelemben élnek. Én magam azok közé tartozom, akik hosszú ideje mondják, hogy nem lehet stresszben, ilyen típusú stresszben tartani egy-egy társadalmat, ami mondjuk arra felépíteni a politikát, hogy mindig valamilyen ellenséget jelölünk meg. Itt voltak már migránsok ellenségek, voltak már ukránok ellenségek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy idő után egy társadalom ez ellen fellázad, és azt mondja, hogy reális képet akarunk kapni gyakorlatilag a biztonságunkról.
Igen, csak hogy amikor a választó nem a politikust hallgatja, hanem a híreket nézi, és azt látja, hogy Európa készül arra, hogy megvédje saját magát, akkor jön a jelzés a Kremlből, épp akkor, amikor mi most beszélgetünk, jelent meg a hír, hogy melyek azok az európai országok, amelyek Moszkva célkeresztjébe kerültek azért, mert olyan drónokat gyártanak ezekben az európai országokban, amelyeket Ukrajnába visznek. Tehát, hogy védekezzünk mi, de azzal, hogy mi védekezzünk, célpontokká válunk. Tehát, hogy ezt hogyan kezelje a hallgató?
A hallgató mindig gondolkodjon el arról, hogy rendben, ezt mondja a Krem, ezt mondják az orosz vezetők. Azok az orosz vezetők egyébként, akik egy náluk sokkal, de sokkal gyengébb országot sem tudnak, hogy mondjam, legyőzni, gondolok én itt Ukrajnára, akkor nem gondolom, hogy ezek a politikai vezetők, ezek sokkal inkább képesek lennének az ukránoknál sokkal erősebb, egy nagy szervezethez, a NATO-hoz tartozó országokat gyakorlatilag ténylegesen fenyegetni. Nagyon sok kellemetlenséget tudnak okozni. Ugye arról, amiről beszélgetünk, nem tudjuk pontosan, de nagyon sokan úgy sejtik, hogy a dróntámadások, tehát a drónincidensek egy jelentős részét azt az oroszok csinálják, hogy az oroszok követik el, pont azért, hogy megzavarjanak bennünket, és hogy fenyegessenek bennünket. De ezt nem tudjuk pontosan. Én azt gondolom, hogy mindig végig kell gondolni azt, hogy mi van a beszéd mögött. Milyen tényleges képességek vannak a beszéd mögött, és hát azt is látni kell természetesen, hogy az oroszok mindig nagyon jól kommunikálták a saját képességeiket, és ezt most egyre kétségbe esettebben teszik, mert az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb biztonságpolitikai következménye, legalábbis a biztonságpolitikai szakértők túlnyomó többségének a véleménye szerint, az az, hogy kiderült, hogy Oroszország nem olyan erős, mint amit saját maga gondolta, és nem olyan erős, mint ahogy egyébként ezt Európa gondolta. És ez az oroszoknak bizony egy olyan kihívás, ami sebezhetőbbé teszi őket. Én értem egyébként az oroszokat, az oroszoknak nagyon nem tetszik az, hogy Európa támogatja Ukrajnát, és mivel Ukrajnát nem tudja gyakorlatilag térdre kényszeríteni, ezért úgy gondolja, hogy a legjobb eszköz az lenne, ha sikerülne megszüntetni az európai és az amerikai támogatást, ezért mondja azt, amit mond. És ezért mondják azt, hogy aki drónokat gyárt, azokat majd célkeresztbe vesszük. Nem javaslom, azt pedig néha az embernek eszébe jut, hogy mi is mondhatnánk, hogy kérem szépen, az oroszok is drónokat készítenek, sőt, nem csak hogy készítenek, hanem még támadják is vele Ukrajnát. És azt gondolom, hozzátehetnénk ehhez, hogy egyébként pedig az ENSZ alapokmánya szerint egy megtámadott országot minden egyes egy ENSZ tagnak a maga módján támogatni kellene. Tehát azt akarom mondani, hogy kommunikációban mi is felvehetnénk azt a stílust, amit az oroszok, de láthatóan Európa teljesen jogosan egyébként nem akarja ezt követni. Elsősorban azért nem, mert ezek a verbális eszkalációk, amit itt szoktuk nevezni őket, amikor fenyegetnek bennünket, ezek hát nem segítik elő azt, hogy gyorsabban befejezzék például a felek az ukrajnai háborút. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy az információkat és a kommunikáció mögötti tényleges képességeket kell felmérnie. Részben az átlagembernek, részben a szakértőknek, részben a médiának, elsősorban azért, hogy világos képet és reális képet lássunk. Abban a pillanatban, ha azt szokták mondani, hogy attól félünk leginkább, amit a legkevésbé ismerünk. Abban a pillanatban, ha felismerjük azt, hogy az az ellenfél, vagy az az ellenség milyen erős, milyen képességekkel rendelkezik, abban a pillanatban jobban tudjuk kezelni ezt az egész dolgot. Tehát én ezért szoktam azt mondani, hogy kulcsfontosságú a tájékoztatás, és a reális, tényleges helyzetről való tájékoztatás a társadalomnak.
Ezt tesszük mi is most itt a Naprakészben, és zárjuk a NATO-val a beszélgetésünket. Azzal a NATO-val, azzal a katonai szövetséggel, amelynek az európai országaira azért a az amerikai elnök Donald Trump részéről az elmúlt időszakban hangoztak el fenyegetések, és hát az is elhangzott, ez már Németország részéről, hogy lehet, hogy egy valamiféle alternatív NATO-ra szükség lenne. Hogy állunk a Donald Trumpi fenyegetésekkel?
Ugye Donald Trump bejelentette azt, hogy hát neki nincs szüksége, és lehet, hogy az Egyesült Államokat kilépteti a NATO-ból. Két dolgot rögtön hadd tegyek ehhez hozzá, és ez alapvetően meg is válaszolja a kérdést. Az Egyesült Államok nem tudja kiléptetni a NATO-t, az Egyesült Államokat a NATO-ból. Ez az első nagyon fontos. Az Egyesült Államok, ha kilépne a NATO-ból, azt jelenteni egyébként, hogy az Egyesült Államoknak haza kéne vinnie azt a csomó fegyvert, azt a sok katonát, akit Európában állomásoztat. Ez azt jelenteni egyébként, hogy megszűnne az a szövetségi rendszere, ami az Egyesült Államokat nagyjátette. Kulcsfontosságú, az Egyesült Államok erős, az Egyesült Államok nagy, de az Egyesült Államok sem lenne olyan erős és nagy, ha nem lennének szövetségesei. Ugyanez a problémája Kínának is. Azt kell látni, hogy Kína hatalmas, erős, de nincsenek szövetségesei. Szövetség és nélkül nem fogsz tudni gyakorlatilag világrendet irányítani, befolyásolni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek inkább a Donald Trumpnak a, hát ezek a szokásos kommunikációs paneljei, amiről hát azért a többsége a szakértőknek azt mondja, hogy most már túllép egy csomó olyan dolgon, amit komolyan lehet venni. Ami pedig a németeket illeti, én ezt úgy értelmezem, hogy meg kell változtatni a NATO-t. Meg kell változtatni a NATO-t, mert egész egyszerűen tudomásul kell venni az európai országoknak, hogy nem számíthatnak olyan mértékben és olyan tartósan az Egyesült Államokra, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy fenn kell tartani a NATO-t, de a NATO-n belül az európai szárnyát a NATO-nak, az európai tagállamait a NATO-nak meg kell erősíteni. Ennek is ezt viszonylag gyorsan kell megtenni, mert pont a Donald Trumpi politika mutatja, hogy adódhatnak helyzetek, amikor egész egyszerűen, hogy mondjam, nem vagyunk képesek a saját biztonságunkat szavatolni, mert nincsenek olyan eszközeink. Mondok néhány dolgot, például nincs elég szatellitünk fönt, gyakorlatilag nincs elég űreszközünk a felderítéshez. Nincsenek bizonyos rakétatípusokból, a patriotokból például nincsen képességünk, és ezeket a képességeket gyakorlatilag fel kéne építeni. Ez nem egy egyszerű dolog, és nem megy egyik napról a másikra. Tehát én azt gondolom, hogy hasonlóképpen például amit a Macron elnök mond, az is egy olyan kérdés, hogy Európa hogy fogja pótolni az Amerikai Egyesült Államok nukleáris képességét, amit a NATO-ba betett, és amit ugye a NATO érdekében, legalábbis az eddigi nyilatkozatok alapján, vagy hivatalosan bármikor bevetne. Nem vagyok biztos abban, hogy egy Donald Trumpi vezetésnél ez a nukleáris elrettentés tényleg annyira az európai biztonság rendelkezésére áll, mint ahogy mi ezt gondoljuk. Tehát ezt is újra kell gondolnia. És ez számos olyan képesség hiánya van az Európai Uniónak, az európai NATO tagországoknak, de egyébként az Európai Uniónak is, amit pótolniuk kell, és aminek a pótlását szerintem nagyon sokan elő akarják segíteni, annak ellenére egyébként, hogy ez mindig és mindenhol lemondással jár, hiszen a fegyverkezés az mindig valahonnan elveszi a pénzt. És valóban nagyon könnyű azt mondani, hogy hát ne tankokat, ne rakétákat, hanem orvosokat, pedagógusokat fizessünk belőle, de a pedagógusaink és az orvosaink csak akkor tudnak jó dolgozni, ha a biztonságunk más tekintetben szavatolva van. Tehát én azt gondolom, hogy igenis egy ténylegesen erős és elrettentésre képes NATO európai szárnyat kell kiépíteni, és ezt látom, hogy nagyon sokan ezért küzdenek is, és látom körülbelül azt a 10-15 országot, akik hosszú távon úgy gondolják, hogy bizony Európának valami önálló, közös védelemre lenne szüksége, ami ellenáll azoknak a kihívásoknak, amit mondjuk Oroszország jelent az európai kontinens számára.
Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai jellemzőjét hallották a mai Napra Kézben. Köszönöm a válaszait.
Én is köszönöm a lehetőséget.